Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk témái: a bűnös számára mindig van reménye megváltásra. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya az ökumenikus ima virrasztáson. Isten a csendben szól hozzánk, kérjük a szinódusra a meghallgatás ajándékát. A Szent Atya örömmel fogadta köszönetünket. Interjú Erdő Péter bíborossal, a magyar püspöki delegáció Ferenc pápánál tett hétfő reggeli látogatásáról. A bűnös számára mindig van reménye megváltásra. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a Szent Atya az engedetlen testvérekről szóló evangéliumi szakaszt elemezve hangsúlyozta, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, de nem korruptok. A képmutatók egyfajta gumifal mögé rejtőznek, védekezve a lelkiismeret furdalás ellen, fejtette ki beszédében a pápa. Az áldozathozatalnak mindig nagy ára van, de kötelezzük el magunkat, hogy igent mondunk az Atya akaratára, éljünk becsületes és nagylelkű életet, buzdított rá Ferenc pápa az évközi 26. vasárnap evangéliumához fűzve gondolatait, majd a szűzanya segítségét kérte, hogy őszinte keresztények lehessünk. A vasárnapi evangéliumi szakasz két fiúról szól, akiket apjuk arra kér, hogy menjenek ki dolgozni a szőlőbe. Az egyik azonnal igennel válaszol, de aztán nem megy ki. A másik először visszautasítja a kérést, de aztán mégis kimegy, kezdte beszédét Ferenc pápa, majd feltette a kérdést. Mit mondjunk erről a két magatartásról? Azonnal arra gondolunk, hogy a szőlőbe kimenni és dolgozni áldozatot követel, és ennek az áldozathozatalnak ára van. Még akkor sem magától értetődő, hogy vállaljuk az áldozatot, ha tudjuk, hogy mi vagyunk a tulajdonos fiai és örökösei. De a probléma itt nem annyira a szőlőben végzendő munkával szembeni ellenállást jelenti, hanem az apával és önmagunkkal szembeni őszinteség, vagy annak hiánya. Ha tulajdonképpen a két fiú közül egyik sem viselkedik kifogástalanul, akkor az egyik hazudik, míg a másik hibát követel, de őszinte marad, állapította meg Ferenc pápa. Először annak a fiúnak a viselkedését elemezte, aki igen mond, de aztán mégsem megy ki a szőlőbe. Nem akarja teljesíteni apja akaratát, de nem akar vitatkozni és beszélni sem róla. Így hát egy igen, egy hamis beleegyezés mögé bújik, ami elrejti lustaságát, és pillanatnyilag megőrzi a látszatot. Elboldogul konfliktusok nélkül, de becsapja apját és csalódást okoz neki. Tisztelettelenül bánik vele, rosszabbul, mintha egy nyers nemet mondott volna. Az a baj egy ilyen viselkedésű emberrel, hogy nem csak bűnös, hanem erkölcsileg romlott, korrupt is. Mert simán hazudik, hogy fedezze és álcázza engedetlenségét, anélkül, hogy bármilyen párbeszédet vagy őszinte szembesítést elfogadna. A másik fiú, aki nemet mond, aztán mégis elmegy, ehelyett őszinte. Nem tökéletes, de őszinte. Természetesen jobbet volna, ha azonnal igen mond. Ez nem így van, de legalábbis egyenesen és bizonyos értelemben bátran kinyilvánítja vonakodását. Vagyis felelősséget vállal a viselkedéséért, és nyíltan cselekszik. Aztán ezzel az alapvető őszintességgel a végén megkérdőjelezi önmagát, rájön, hogy tévedett, és megváltoztatja a döntését, mutatott rá a pápa. Őróla mondhatnánk, hogy bűnös, de nem romlott.
Un peccatore, ma non un corrotto.
És a bűnös számára mindig van reménye megváltásra, a romlott számára azonban ez sokkal nehezebb. Valójában hamis igennyei, elegáns, de képmutató megjelenései és szokássá vált színlelései olyanok, mint egy vastag gumifal, amely mögé bújva védekezik a lelkiismeret furdalás ellen. Ezek a képmutatók annyi rosszat tesznek. Igen, mindnyájan bűnösök vagyunk, de nem romlottak. Bűnösök, igen, romlottak nem, hangsúlyozta Ferenc pápa. Beszéde utolsó szakaszában ez alkalommal is arra buzdította a híveket, hogy vizsgálják meg lelkiismeretüket, és az elmondottak fényében tegyenek fel maguknak néhány kérdést, azzal az erőfeszítéssel szemben, hogy becsületes és nagylelkű életet éljek, hogy elkötelezze magam az Atya akarata szerint, hajlandó vagyok-e minden nap igent mondani, még ha ez sokba is kerül. És amikor kudarcot vallok, őszinte vagyok-e Isten előtt nehézségeim, bukásaim, gyarlóságaim miatt? És amikor nemet mondok, vajon később meggondolom-e magam? Beszéljünk ezekről az Úrral. Ha hibát követünk el, hajlandó vagyok-e megbánni és visszakozni? Vagy szemet hunyok felette és álnocot viselve élek, csak azért aggódva, hogy jónak látszódjak és jól nézek ki? Végső soron bűnös vagyok, mint mindenki más, vagy van-e bennem valami romlottság is? Végül Ferenc pápa következő fohásszal zárta elmélkedését a vasárnap déli urangyala elimádkozása előtt. Mária, az élet szentség tükre, segítsen nekünk, hogy őszinte keresztények legyünk.
A pápa az ökumenikus imavirrasztáson. Isten a csendben szól hozzánk, kérjük a szinódusra a meghallgatás ajándékát. Ferenc pápa ökumenikus imavirrasztást vezetett szombat este a Szent Péter téren, Bartolomaios konstantinápolyi ortodox pátriárkával, Justin Welby Canterbury anglikán érsekkel és más keresztény felekezetek vezetőivel. A keresztények egysége zaj nélkül növekszik a kereszt előtt, hangsúlyozta a pápa. 8 perces csend az Úr előtt, aki jelen van és egyesít minket. 8 perces néma ima, amely során Ferenc pápa, Bartolomaios ortodox ökumenikus pátriárka, Justin Welby, Canterbury anglikán érsek és más egyházi vezetők és képviselők közösen imádkoztak közel 18 ezer emberrel, köztük több ezer fiatallal együtt a Szent Péter téren. A világ különböző részeiről gyűltek össze a tézéi közösség által szervezett ökumenikus imavirrasztásra. A kezdeményezés célja az volt, hogy a Szentlélek kegyelmébe ajánlja a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése első ülésszakának munkáit, amelyet a szinodális egyházért tartanak. A vatikáni tanácskozás október 4-én kezdődik, miután a résztvevők 3 napos lelki gyakorlaton vesznek részt a Róma közeli Sacrofanóban. A Together, együtt elnevezést viselő imavirrasztáson Isten népe úgy gyűlt össze, mint pünkösd napján az első keresztény közösség, mint egy nyáj, amelyet az egyetlen atya szeret és gyűjtött egybe, és mint az apokalipszis nagy tömege, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában. Együtt kérték Istent, hogy újra megtanulják csendben meghallani az atya hangját, Jézus hívását és a lélek sugallatát, tekintettel a közelgő szinódusra, amelyre nem csak a katolikusok, hanem az összes keresztény közös előrehaladásaként tekintenek. A szinódus a testvériség kairosza ideje, és egy olyan hely, ahol a Szentlélek megtisztítja az egyházat a pletykától, az ideológiáktól és a polarizációtól. A csend fontos és erős, és elmondhatatlan fájdalmat fejezhet ki a szerencsétlenségek idején, de az öröm pillanataiban is jelen van, amikor az öröm szavakkal kifejezhetetlen, mutatott rá Ferenc pápa homíliájában. A csend alapvető fontosságú elsősorban a hívő ember életében, mert Krisztus földi létének elején és végén áll. Az ige, amely hallgat a születés éjszakáján és a kereszten. A zajjal teli világban már nem vagyunk hozzászokva a csendhez, sőt, időnként nehezünkre esik elviselni azt, mert Isten és önmagunk elé állít bennünket, állapította meg Szent Damián ferences szerzetes feszülete mellett a pápa, amelyet az alkalomra a Szent Péter térre hoztak. Másrészt az igazságnak nincs szüksége a hangos kiabálásra, hogy eljusson az emberek szívébe. Isten nem szereti a közhírrétételeket és a ricsajt, a csevegést és a dübörgést. Inkább, ahogy Illéssel tette, a könnyű szellő suttogásával szól a csend hangján. Amint azt Péter zsinati beszéde után az egész gyülekezet hallgatása tanúsítja, a csend alapvetően szükséges az egyház életében is. Lehetővé teszi a testvéri kommunikációt, amelyben a Szentlélek harmonizálja a nézőpontokat, mert ő a harmónia. Szinodálisnak lenni annyit jelent, hogy befogadjuk egymást annak tudatában, hogy mindannyiunknak van miről tanúságot tenni, és van mit tanulnia, összegyűlve, hogy meghallgassuk az igazság lelkét. Lehetővé teszi a megkülönböztetés révén a kimondhatatlan sugallatok meghallását is, amelyek gyakran elrejtve visszhangoznak Isten népe körében. Kérjük tehát a lelket, hogy adja meg a meghallgatás ajándékát a szinódus résztvevőinek, fogalmazott Ferenc pápa homiliájában. Az imavírasztást a püspöki szinódus titkárságával, a keresztény egységtörekvés dikasztériumával, a világiak, a család és az élet dikasztériumával, valamint a római vikariátussal közösen szervezték. Mintegy 50 egyházi csoport és mozgalom vett részt benne. Az imavírasztást megelőzően 4 dologért adtak hálát Istennek a Szent Péter Bazilika előtti téren. Először is az egység ajándékáért, és emlékeztettek arra, hogy nincs szinodalitás ökumenizmus nélkül, és nincs ökumenizmus szinodalitás nélkül. Ezután köszönetet mondtak a másik ember ajándékáért, az irgalmas szamaritánus evangéliumi történetének bemutatásával, amelyet a fogyatékosokat segítő Hit és Fény egyházi társulat tagjai adtak elő. Köszönetet mondtak a béke ajándékáért, amelyet a feszület tövében elhelyezett mentőmellény szimbolizált, a földközi tenger számos tragédiájának emlékére, valamint amit egy Kolumbiában lakóhelyét elhagyni kényszerült lány és a szíriai Aleppóból származó fiú vallomása jelképezett.
A Szent Atya örömmel fogadta a köszönetünket. Interjú Erdő Péter bíborossal a magyar püspöki delegáció Ferenc pápánál tett hétfő reggeli látogatásáról. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia küldöttségét október 2-án hétfő reggel magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolita és Tóth Tamás, a püspöki konferencia titkára, a Szent Atya áprilisi magyarországi látogatásának általános koordinátora, a Magyar Katolikus Egyház, a püspökök, a papság és a hívek nevében köszönetüket fejezte ki a Szent Atyának a 3 napos apostoli útért, a kapott tanításért és a kegyelmekért. Most hallgassák meg a kihallgatás után az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat. Bíboros atya, 5 hónappal a Szent Atya Magyarországon tett 2. látogatása után hogyan lehet a mi oldalunkról látni, értékelni a Szent Atya látogatásának a jelentőségét?
Azt hiszem, hogy ennek a látogatásnak nagyon értékes eredményei voltak. Egyrészt a hívők ma is fölelevenítik a találkozások emlékét, azt az örömet, hogy milyen jó volt együtt ünnepelni, ebbe beleértve mondjuk a Kossuth-téri Szentmisét, amikor tényleg a pápa körül ott volt az egész katolikus közösség, sőt a meghívott vendégek is, de nagyon fontos volt a találkozások sora a püspökökkel, a papsággal, a rászoruló emberekkel, és aztán az egyetemi élettel. Olyannyira érdekes volt ez az utolsó találkozó, még az elutazás előtt a Pázmány Egyetemen, hogy a Szentatyának az ott elmondott beszédét a rektor úr elküldte az összes magyarországi egyetemek rektorainak, akik kérték, meg nagy örömmel fogadták ezt a szöveget. Tehát látszik, hogy annak a beszédnek súlya van, az gyűrűzik tovább. De egyébként az összes pápai beszédeket lefordítottuk különböző nyugati nyelvekre, ezt szépen bekötöttük fehér bőrbe, és ma reggel átnyújtottam a Szent Atyának, aki örömmel lapozgatta. Majd készül egy színes, képes album is a látogatásról, amelyben teljes szövegek szintén benne lesznek. Na most fontos az is, hogy a gyerekek között, vagy a fiatalok között is terjedjen és gyűrűzön az, amit a Szent Atya nekünk tanított. Ebben a tekintetben ugye a sportarénában létrejött találkozás volt egy nagyon fontos vonatkozási pont, de a többi beszédei is. Ezért a piaristák készítettek egy ilyen munkafüzetet, amiben a pápai tanításoknak a nyomán fiatalos módon lehet azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amiket ő felvetett. Tehát egy szélesebb, egy hosszabb távú hatás ilyen formában is előrejelezhető. De vannak egészen más típusú hatások is, melyeket szinte naívnak mondhatnék, azonban mégis jó pofák. Például ugye Kocsis Fülöp metropolita úr hozott a pápának most egy trikót, egy nagy fekete trikót, amin rá volt nyomtatva a görögkatolikus fiataloknak valamilyen emblémája, de szintén ennek az alkalomnak az emlékére. Tehát nem tudom, hogy a Szent Atya ezt magára fogja elhúzni, de minden esetre az, hogy ilyenek készültek, és sokan mások viszont fölveszik, ennek van egy érdekes játékos üzenete.
Egy püspöki testület kereste fel a Szent Atyát most október 2-án Szent Őrzangyalok ünnepén, hétfő reggel. Hogyan fogadta a magyar püspököknek a tulajdonképpen köszönetét?
Örömmel fogadott bennünket, és ő is mondott azért egy-két dolgot. Tehát például a Novák Katalin elnök asszonnyal folytatott beszélgetésére utalt, beszélt kifejezetten a család értékeiről, a demográfiai kérdésről, tehát hogy milyen fontos az, hogy vállalják a fiatal családok a gyerekeket, és hogy hát milyen súlyos az a demográfiai tél, ami ma Európára nehezedik. De még arról is szó került, hogy vannak a külföldi munkavállalók között, akik hozzánk érkeznek, gyakorló katolikusok. És az ő közösségeik például Budapesten már több helyütt működnek. Gondolok itt elsősorban a vietnámiakra, amit ő lelkesen üdvözölt, és említette, hogy ennek másutt is nagyon pozitív tapasztalatai vannak.
Lehet-e látni immár 5 hónap távlatában azokat a pontokat, amelyek a Szent Atya beszédei nyomán, mint egy örökség, mint egy feladat a magyar katolikus egyház számára?
Örökség mindenképpen az elkötelezettség az élet és a család mellett. Ugyanakkor hát a feladat is mindig nyilvánvaló, szolidaritás egymással, a szomszéd népekkel és mindazokkal, akik valódi rászorultságban érkeznek hozzánk. Tehát ezt mi azt hiszem, hogy éppen az Ukrajnával határos fekvésünk miatt különösen is átérezzük. Tehát onnan újra és újra érkeznek emberek, akiknek segítségre van szükségük, mi pedig a Caritáson keresztül főleg szervezünk újra és újra akciókat, átküldünk sok segítséget a határon, magyar és nem magyar anyanyelvűeknek egyaránt. Tehát azt hiszem, hogy ez a közös felelősségérzet, ez is kapott egy bizonyos hangsúlyt.
Jó lehet, itt folyik Rómában, most kezdődik a szinodális útról szóló püspöki szinódus, de tulajdonképpen mégis az egész világegyháznak egy közös eseménye ez. A magyar egyház otthon hogyan tud ebben részt venni?
Hát ugye a tömegtájékoztatási eszközöknek nagy a szolgálata és nagy a felelőssége. Mert más szinódusok esetén azt tapasztaltuk, hogy volt egy szinódus, ami az aulában folyt, és volt egy, amit a tömegtájékoztatás közvetített, és a kettő alig volt köszönő viszonyban egymással. Hát reméljük, hogy most legalább a katolikus médiában ez másképp lesz, és tényleg reális képet sikerül kapni. Egyébként fontos volt a Szent Atyának a beszélgetésben elhangzott mondata, vagy jelentése Szűz Máriáról. Tehát Szűz Mária nem az apostolok egyike volt, Szűz Máriának nem ez a szolgálati küldetése volt az egyház életében, ma sem ez a küldetése, hanem egy egészen kitüntetett hely illeti meg, mint az egyház édesanyja, mint Krisztus édesanyja. Az egyháznak, akinek a jelképe, az mindig egy nő alak, akár az apokalipszisben is. Tehát a sajátos méltóságát Szűz Anyának, az édesanyáknak és a női küldetésnek is hangsúlyozta a Szent Atya. Várjuk, hogy a szinodus munkálatai során ezek a szempontok hogyan fognak fölmerülni.
Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát ebben a szép októberi hónapban a Szűz Anyái.
Köszönöm szépen.
Az Erdő Péter bíborossal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Programajánló a következő napokra, szeptember 28-a és október 3-a között. csütörtök és vasárnap között katolikus társadalmi napok Veszprémben. Vasárnap Bach hangverseny a 11. kerületi ciszterci Szent Imre templomban. Hétfőn a Szó szimfóniája, kultúra, ferencesség, korkérdések új évadának nyitó alkalma lesz a Pasaréti Közösségi Házban. Kedden, második keresztség, a keresztény szerzetesség misztériuma vallásos jellege címmel könyvtári esték a Szapiencián. A Veszprémi Főegyházmegye a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságával közösen szervezi meg a Katolikus Társadalmi Napokat, a Kattársat, szeptember 28-a és október 1-e között Veszprémben. A rendezvénysorozat azért jött létre, hogy az egyház társadalmi szerepvállalását bemutassa. A Kattárs összehívja az ország különböző egyházi közösségeit, intézményeit és szervezeteit, akik a hétköznapi tevékenységeikkel a közjót szolgálják és az evangéliumot hirdetik, így a Mária Rádió is ott lesz. A Kattárs a megújult Várnegyedben nem csak egy programokkal teli fesztivál, hanem alkalom a találkozásra, a közösségépítésre, az egyházi intézmények, közösségek, civil egyesületek bemutatkozására. Tudományos konferenciákat szerveznek, ifjúsági és karitatív szervezetek ismertetik meg a résztvevőkkel, milyen módon tudják a társadalom javát szolgálni, a hit kultúráját bemutatni. Mintegy 27 sátorban 50-nél több szervezetet ismerhetünk meg. Őszi hangversenyek lesznek a 11. kerületi ciszterci Szent Imre templomban. Október 1-én vasárnap 15 órakor Csáki András, lisztdíjas gitárművész Bach hangversenye lesz. A D-moll preludium, A-moll fúga, D-dur preludium fúga és allegro és A-moll landsuite fog elhangozni. Az őszi sorozat nyitó hangversenyén Bach igen ritkán hallható műveiből hallhatunk válogatást. A mester e míves harmóniái először szólalnak meg a templomban. Előre hirdetjük, hogy a Marcineum Felnőttképző Akadémia, a Szombathelyi Egyházmegye Felnőttképző Intézménye és Lelki Gyakorlatos Háza Magyarok Zarándoklata Mária Celben címmel szervez zarándoklatot október 7-én. Az elmúlt évekhez hasonlóan elzarándokolnak Mária Celbe a Magyar Zarándoknapra. A zarándoklatot idén dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekatya vezeti. A Szentmisén közreműködik az Angelika Leánykar, akik 17 és 18 óra között koncertet adnak majd a főoltár előtt. Mária Celben 13 órakor Szentmise lesz a főoltárnál, és utána lesz lehetőség a kincstár megtekintésére. Jelentkezni október 1-ig lehet a maurer@marcineum.hu e-mail címen. A Szó szimfóniája, kultúra, ferencesség, korkérdések új évadának nyitó alkalma lesz a Pasaréti Közösségi Házban. Október 2-án, hétfőn 19 órakor a Pasaréti Közösségi Ház nagytermében. Az első alkalom témája az Isten tapasztalat rétegei Nemes Nagy Ágnes költészetében lesz. Az előadó Hernádi Mária. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Pasaréti Közösségi Ház honlapján lehet. Második keresztség, a keresztény szerzetesség misztérium vallásos jellege címmel könyvtári estéket tartanak a Szapiencián. A következő időpontja október 3-án, kedden 17 óra 30 perckor lesz. Helyszín a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtára. Téma a második keresztség, a keresztény szerzetesség misztérium vallásos jellege lesz. Az előadó Stammler Ábel vallástudós. Bővebb információt a Szapiencia honlapján találhatnak az érdeklődők.
Hírek.